Kedves szülő értekezlet hallgatók, köszöntünk titeket ismét. Aki most kapcsolódna be, annak súgok, Déri Gabriella vagyok, pszichológus nevelési tanácsadó. Szakmai működésem során mindig is nagy hangsúlyt fektettem a pszichoedukációra, vagyis a pszichológia tudományos és terápiás tapasztalatainak szélesebb közönséggel való megosztására. Így ebben a podcastban gyerekpszichológiai témákkal foglalkozunk, kicsi rendhagyó módon saját határainkat sem kimélve, és ez már a harmadik adásunk.
Sziasztok, én is köszöntelek titeket. Bár az utóbbi adás óta eltelt hetekben voltak azért hullámvölgyek, ennek ellenére büszkén mondhatom, hogy még mindig Szvoboda Gábor vagyok, viselkedéselemző és tréner, illetve főállású nevelési tanácsadó gyakornok, már ami az apaságot illeti.
Az összeset igazolom.
Köszönöm szépen.
De szerintem mielőtt a hallgatók lelki szemei előtt úgy jelensz meg, mint aki megadja magát a vastag és súlyos pszichológiai könyvek fenyegetésének. Nem, semmi vakkomondor, nem én fenyegetlek velünk. Szögezzük le, hogy a gyakornokságod önkéntes és kizárólag a pszichológiai rendi lelkesedésedből fakad.
Természetesen. Meg mondjuk nem mellékesen abból a tényből is, hogy apa vagyok.
That's true. Szóval akkor az első adásban is említettük, hogy amíg a pandémia hatás alatt állunk, témáinkkal az ezzel kapcsolatos pszichológiai hatásokat feszegetjük majd, és igyekszünk az aktualitásokra is reagálni.
Nem baj. Azokra is tudunk reagálni.
Az aktualitásokra. Szóval beszéltünk már a sikeres alkalmazkodás vonatkozásairól, illetve előző alkalommal vendégünk volt dr. André Kandi pszichológus, akivel a járvány várandóságot és közvetlenül a születés utáni időszakot érintő hatásairól beszélgettünk. Most pedig a harmadik adásunk felvételekor még mindig a világjárvány hatása alatt vagyunk, de úgy tűnik, hogy a vírus tombolása Európa szerte alább hagyott kicsit, és hazánkban is elkezdődtek a hatósági korlátozásokra vonatkozó enyhítések. Ugyanakkor olyan, mintha elsőprő örömöt kevesen élnének át, ami talán érthető, hiszen a vírus jelenléte továbbra is nyugtalanító. A járványt úgy tűnik, hogy megfékeztük, de az elmúlt napokban én tudatosan is figyeltem a híreket, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. És a legnépszerűbb hírportálok mindegyikén lehetett olvasni szorongató feltételezéseket a második hullámról, híreket az enyhítések visszacsapó hatásairól, és mindenféle szörnyűséget.
Igen, hát a bizonytalanság az továbbra is jelen van, hogyha kicsit dramatizálni szeretnénk a helyzetet, akkor sokaknál a hamleti dilemma most a menni vagy nem menni probléma körébe ágyazódik. És egyébként szerintem az a kisgyerekes családok esetében tovább bővül, például a játszóterek, bölcsödék meg az óvodák újranyitásával, és hogy egy picit tovább görgessem ezt a rettenetes szóviccet, ez a vinni vagy nem vinni is lehet még.
Hát igen, egyébként a szóvicc rettenetes, de azért ezt most így szerintem nagyon jól eltaláltad, és ez ahogy még tovább görgessük, a nagyobb gyerekeink esetében ugye az engedni vagy nem engedni.
Ne.
Tehát, hogy de hogy ez a Hamlet, ez azért egy nagyon találó dolog, mert hogy ugye a lenni vagy nem lenni kérdésköre azért ez most tényleg nagyon erősen érződik, ahogy a vírus ugye az egzisztenciánkat is fenyegeti, és szerintem mi is észleljük magunkon, hogy bármennyire is megterhelő volt ez az utóbbi időszak, azért nem könnyű most minden félelmünket félretenni. A hatósági korlátozások enyhítésével vagy felszámolásával most azért hangsúlyosabbá válnak az egyéni döntések és az ehhez kapcsolódó felelősségvállalás. Mit gondolsz erről?
Igen. És ennek kapcsán egyébként arra gondoltunk, hogy ezen a szülői értekezleten kicsit körbejárjuk a bizonytalanság pszichés hatásait, hogy jobban értsük, hogy mi történik velünk, rávetítve erre a jelenlegi helyzetre, a szülőségünkre, és hogy átbeszéljük azokat az aspektusokat, amiket mérlegelhetünk, például a gyerekeinkkel kapcsolatos döntések meghozásakor.
Igen, és bár azt már Hérakleitosz is sejtette, hogy a bizonytalanság egy mindenben ott lapuló lényeg, amikor az azóta sokszor idézett Pantarej, vagyis ugye a minden folyik megállapítást tette, és hát ez most nagyon ilyen filozófikusan hangzik, és hát, hogy egy picit így ezt egyszerűsítsem, nekem a hosszas egyetemi tanulmányok sem tudták átírni az ezzel kapcsolatban mindig ilyen flashback-szerűen bevillanó, méltán híres, messze hív a nagy folyó Disney film jelenetet. Na, ki találja ki, hogy ez melyikből?
Volt egy ilyen Disney film?
Természetesen. Nem, ez egy Disney film betétdal, mégpedig ja. A Pocahontas énekelt.
Akkor már értem. Hogy
és most Hérakleitosz forog a sírjában.
Lehet, hogy
de hogy egyébként megígérem, hogy nem fogom elénekelni, de így kezdődik, hogy mert a vízarca mindig változó, és egyre másra hív nagy folyó, így soha nem is léphetsz bele kétszer.
Ez tényleg mire ment?
Igen, mi. De hogy biztosak lehetünk benne, vagy legalábbis ti, hogyha már a gyerekeitek, főleg, hogyha látták a Pocahontas, tisztában vannak azzal, hogy az egyetlen állandó az a változás maga.
De teljesen biztos vagyok egyébként, hogy a gyerekek is képben vannak ezzel.
De egyébként tényleg, tehát bennem annyira így nagyon élesen megvan ez a kép, amikor a Pocahontas belelép ebbe a folyóba, és hogy wow. Na mindegy, szóval hagyjuk Pocahontast. A változás pedig ugye sokszor magában hordoz egyfajta bizonytalanságot, vagyis ezt akár át is fordíthatnánk úgy, hogy az egyetlen biztos dolog a bizonytalanság. De mielőtt magamra harangítom a filozófus hallgatóinkat, a nagyévű Disney formulákat tartalmazó fejtegetéseimmel jobb, ha kiukadunk lassan a saját területünkre. Vagyis az előzőekkel csak azt szerettem volna felvezetni, meg érzékeltetni, hogy a bizonytalanság egy természetesen jelenlévő dolog az életünkben. Mégis a kutatások azt mutatják, hogy ez az egyik legnagyobb stresszforrás is egyben. Néha annál is kellemetlenebb, mint amikor biztosak vagyunk egy negatív következményben.
Uh-huh. Erre nincs valami frappáns Disney jelenet esetleg? Vagy most akkor én jövök egy Marvel filmmel, vagy nem tudom.
Hát figyelj, hajrá! Nekem több ilyen Disney jelenet most egyelőre nincs a tarsolyomban, vagy legalábbis nem ezzel kapcsolatban. Viszont ami van, az egy nagyon izgalmas kutatás, aminek eredményeit a Londoni Egyetem, vagy ismertebb nevén a UCL egyik kutatócsoportja még 2016-ban publikálta. Elérhető egyébként az eredeti cikk, hogyha rá akartok keresni. A kutatás önkéntes résztvevőinek az volt a feladata, hogy egy számítógépes szimulációban megjósolják, hogy egy szikla alatt rejtőzik-e kígyó vagy sem. Igen. A kígyó felfedezése egy enyhén fájdalmas áramütéssel is járt. Igen. Ezt a bal kezükben érezhetik a vizsgálati személyek, és ez nyilvánvalóan mindenkit arra motivált, hogy hamar rátanuljon a digitális kígyó populáció viselkedésére. Ugyanakkor a csavar az volt, hogy minél gyakorlottabbá váltak a résztvevők, annál nehezebbé vált kitalálniuk, hogy melyek voltak a biztonságos és a veszélyes kövek. A játék során egy számítógépes modellel vizsgálták a megélt bizonytalanság mértékét, vagyis ez azt jelenti, hogy folyamatosan figyelték a testi reakciókat, a pupillatágulás mértékét, a bőrellenállást, és egy matematikai formulát is kidolgoztak arra, hogy a bizonytalanság mértékét tudják mérni, mind a szubjektív, mind az objektív mutatókon keresztül. És minél bizonytalanabb volt a játék kimenetele, annál stresszesebbek voltak a résztvevők. És ez önmagában talán nem meglepő, ami mégis az, hogy a stressz szintje egyaránt minimális volt a résztvevőknek akkor, amikor nulla, és akkor, amikor 100% esélyük volt az áramütésre. Vagyis a kutatásban résztvevők akkor élték át, mind objektíven, mind szubjektíven a legnagyobb stresszt, amikor a digitális kígyó populáció kiszámíthatatlanul viselkedett. Hmm. És ez a bizonytalanság okozta stressz erősebb volt annál is, mint amikor biztosan tudták, hogy most egy negatív következmény vár rájuk, vagyis az áramütés.
Hmm. A digitális kígyó populáció lesz szerintem az mai előadásnak a kedvenc kifejezése. Ha egyszer lesz egy együttesem, akkor így fogják hívni. Nem tudom, mi lesz az első számunk. Lehet, hogy a Pantarei lesz az első számunk, vagy a Pocahontas még az meg. Amúgy ez a feladat tényleg kifejezetten stresszesnek tűnik, és elég érzékletesen szemlélteti, hogy mekkora nyomás nehezedik most azokra, akik a járványhelyzet miatt bizonytalanságban élnek. Amúgy az jutott eszembe, hogy tök érdekes, hogy a stressz jelenségnek, vagy kifejezésnek, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy már a 20. század első harmad stressz, akkor így mondom, nem csak egy kifejezés, vagy mindegy, igen, hogy már a 20. század első harmada óta létezik, sokáig nem volt milyen nagyon konkrét elméleti alapja, hanem csak hát a stressz, tudod, a nyomás. És volt egy olyan neurobiológiai kutatás nemrégiben, hát nyilván azóta ezzel sokat foglalkoztak már, de volt egy 2017-es kutatás. Igen. Amiben egy Akin Peters nevezetű lübecki belgyógyász és munkatársai információ elméleti szempontból közelítették meg ezt a problémát, és azt mondták, hogy a stressz lényege az tulajdonképpen a bizonytalanság. És aztán arra próbáltak válaszolni, hogy egyáltalán, na és akkor most figyelj, mert biztos vagyok benne, hogy itt van valami, nem tudom, micimackós rész, ami ide passzol, hogy egyáltalán mi ez a bizonytalanság, tehát hogy ez is... tehát az volt, hogy mi a bizonytalanság, mit tesz velünk, és hogy hogyan próbálunk megküzdeni vele.
Egyébként Mici Maszkó elég bizonytalan volt, ez akkor, amikor tény. Beszorult a barlangba.
Szerintem akkor teljesen biztos volt, hogy beszorult.
De mikor jut ki? Na mindegy.
És szerintük matematikai szempontból a bizonytalanság nem más, mint maga az entrópia, csak hogy egy újabb Disney kifejezést hozzak ide, vagyis hogy mennyire bejósolható, könnyen leírható egy állapot, vagy mennyire komplex, és mennyire nehezen megfogható. És a kutatás abból indul ki, hogy, hogy az ilyen önszerveződő biológiai lények azok ellenállnak annak, hogy rendezetlenné váljanak, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Mondjuk nekem van egy olyan elméletem, hogy a 3-5 éves gyerekek ennek nem állnak ellen. De a mindennapi életre alkalmazva ez annyit jelent, hogy akkor vagyunk bizonytalanok, amikor azt érezzük, hogy valaminek az eredménye más lesz, mint amire számítottunk, és nem tudjuk elkerülni, hogy meglepetés érjen minket. És mivel minden kognitív rendszer arra törekszik, hogy csökkentse a bizonytalanságot a jövőt illetően, egy ilyen nagyon érdekes korlátba futunk bele, mégpedig abba, hogy a bizonytalanság csökkentése sok energiát és kapacitást köt le az agyban. És azt meg már egy jó ideje tudjuk, hogy, a, hogy az agy egy kifejezetten, van ez a kifejezés, hogy, hogy önző agy, tehát hogy egy kifejezetten önző, nem tudom, entitás, amikor az energia szükségletének a kielégítéséről van szó, és ennek megfelelően egy bizonytalan helyzetben még több energia részt követel a testtől. És azt hiszem ez a legérdekesebb, hogy annak ellenére nem sikerült, tehát hogy ha annak ellenére nem sikerült csökkenteni a bizonytalanságot, hogy még több energiához jut, akkor kialakul egy ilyen állandósult agyi energiakrízis, ami különböző összetett folyamatokon keresztül egy csomó szervi és funkcionális problémához hozzájárul az emlékezetromlástól a túlsúlyon át egészen a szív- és érrendszeri megbetegedésekig.
Uh-huh. Vagyis bizonytalanságban lenni egy energiaigényes feladat.
Tulajdonképpen igen.
És úgy érzem egyébként, hogy az enyém az ilyen Disney és a tiéd a tudományos leosztás, és most így erre a fejtegetés egy ilyen energiakrízis alakult ki egyébként bennem. Most jó lenne valami csoki. De ugyanakkor szerintem sokunknak ez egy magyarázat lehet a pár hete divatossá vált karanténfáradtság kifejezést illetően is, nem?
Hát szerintem teljesen biztosan. Tehát én azt gondolom, és nagyon sok emberben egyébként benne van ez. Tehát,
igen, mondjuk biztos, hogy ehhez hozzájárul egy csomó más tényező is. Például mondjuk, hogy 3 gyerek ugrál körülöttünk, miközben koncentrálni próbálunk, hogy meglegyen végre az a fránya riport. Viszont most az enyhítésekkel lehet, hogy időt nyerhetünk magunknak, például, hogyha a gyerekeket ugye az újra nyitó intézményekbe visszük, de ha csak nincs egy Ruminiből ismerős látószelencénk, tessék, ez most nem Disney, a járvány okozta bizonytalanság még mindig itt van velünk, és itt is lesz egy ideig. Vagyis amikor Gábor azt mondta a téma bevezetésnél, hogy értsük meg, mi zajlik bennünk, hát valami ilyesmi, hogy a helyzet kiszámíthatatlan, emiatt stresszelünk, és nekünk is okozott némi fejtörést, hogy menjenek-e a gyerekek óviba újra, vagy sem. És ez a stresszkezelés talán nem tűnik túl hasznosnak, pedig valójában ezek a negatív állapotok ilyen vészjelzők, és segítenek aktiválni a megküzdési stratégiáinkat, amiben a cél ugye a kontroll visszaszerzése, sokszor minden áron.
Ami egészen addig nagyon adaptív, amíg ez megvalósítható, de nem mindig és nem minden helyzetben. És hát ugye fölmerülhet a kérdés, hogy miért beszélünk eddig erről egy szülői értekezleten, és hát a válasz az, hogy lássuk, hogy milyen hatással van a jelenlegi élethelyzetünk, a hangulatunkra, a viselkedésünkre, és hogyha vannak gyerekeink, ennek a hatásait ők is érezhetik. Ebből minap fültanulja voltam az autóban, a Klubrádióban, Bódi Gergő műsorában volt egy olyan rész, ahol ő azt mondta, hogy a játszóterek megnyitásának az első napján, amikor ilyen maszkot viselő és maszk nélkül a játszótéren tartózkodó szülők csaptak össze, és a maszkos túlerő távozása szólította fel a szabálysértőket, rendőrökkel fenyegetve őket, szóval fantasztikus, hogy mik történnek mostanában. Szóval nyilván ez a történet az előbbiek fényében érthető, hiszen most egy olyan egyszerű döntés is, hogy leviszem-e a gyereket a játszótérre, kockázatokat hordozhat magában, és ilyen elemi erővel kirobban a szorongás miatti negatív érzelem. De ami engem ebben leginkább megfogott, hogy ennek a gyerekek is szem- és fültanúi voltak. És hát ők ugye lesik a reakcióinkat, és talán arról az első adásban is beszéltünk már, hogy ebben a helyzetben egy életre szóló mintát is nyújthatunk nekik a stresszkezelésből. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy akkor most jól bestresszelek titeket, hogyha stresszeltek, akkor stresszeljetek azon is, hogy ez a gyerekre milyen hatásra lesz. Nyilván ér hibázni, ér elrontani, ér leolvadni, de fontos, hogy tudjuk, hogy ilyenkor mi zajlik bennünk. És mielőtt jól megverném a kisfiam játszótéri legjobb barátjának az apukáját hirtelen felindulásból, mert nem viselt maszkot, és én ezen befeszültem, akkor érdemes tudatosítani, hogy ezzel nem fogom visszanyerni a kontrollt, meg nem védem meg a családomat a vírustól sem, meg a gazdasági válságtól sem, sőt, még lehet, hogy a kisfiam szimpátiáját is elveszítettem.
Igen. És szerintem az is nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, hogy egy hatalmas krízis ért azért minket, és éppen, hogy csak hozzászoktunk a maradj otthon biztonságban szlogenhez, ugyanakkor meg kellett küzdenünk az izolációval, a ránk háruló szerepek sokaságával, hogy egy időben kell helytállnunk munkavállalóként, szülőként, pedagógusként, és még a házi munkát sem csinálja meg helyettünk senki. Szóval sokan ki is merültek, sőt lehet, hogy nem is volt bennük a vírussal kapcsolatban eredetileg sem akkora szorongás, mert mondjuk nem tartoznak abba a populációba, akiket leginkább rizikó tényezőknek tekintünk, és nekik nagyon örömteli fordulatot jelentenek az enyhítések. Mások viszont épp, hogy az otthon védelmében bíztak, és nekik most komoly szorongást okozhat a visszatérés. A stressz helyzetekre egyébként is egyéni reakciókat adunk, és nincs ez más, hogy ebben a helyzetben sem. Ugyanakkor fontos, hogy lássuk, hogy az egyéni döntéseink és ezek kommunikálása a külvilág felé most igenis számít. Mert maga a stressz hatás mindenkinél hasonló, még akkor is, ha nem mindenkit ér ugyanabban a helyzetben. Vagyis az empatikus egymáshoz fordulás és a szolidaritás jelentősége most, vagy most is, de most nagyon felbecsülhetetlen. Lehet, hogy nem értünk egyet azzal a szülővel, aki találkozókat szervez, vagy közösségbe adja a gyerekét a lehetőségek megnyilásával, vagy éppen mondjuk nem húz maszkot a játszótéren, amikor ugye elvileg kötelező. Most én itt hallgatok, hogy egyébként mindig ott lapul a maszk a zsebünkben, nekünk is. Tehát nyilván tiszteletben kell tartanunk szerintem egymást és egymás döntéseit ebben a helyzetben. Úgyhogy nem biztos, hogy egyetlen jó megoldás létezik.
Jó, mondjuk ebben azért tényleg nem sokat segít, hogy Györfi Pál az elmúlt két hónapban minden rajzfilm előtt tövig nyomta a Maradj Otthon pedált. De ha már a közösségbe adást említetted és a jó megoldásokat ebben a helyzetben, amúgy létezik ilyen?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Illetve, hogyha jobban belegondolok, nem. Tehát, hogy nem létezik. Azt gondolom, hogy minden élethelyzet egyedi, és ugyanúgy, ahogy nem lehet minden gyógyító orvosságra receptet írni, erre a kérdésre is rengetegféle jó megoldás születhet. Mérlegelni kell a kockázatokat, a szorongásokat, és ezek alapján döntést hozni. Vagyis, hogyha én félek a fertőzéstől, vagy mondjuk féltem a szeretteimet, és egyébként otthon vagyok például éppen gyesen mondjuk a kisebbik gyerekkel, akkor lehet az egy jó döntés, hogy nem viszem az 5 év alatti gyerekemet óviba. Mondjuk, hogyha ugyanez a helyzet, de a nagyobbik gyerekem nem 5 éves, hanem kamasz, akit iszonyúan megvisel a bezártság és a szociális élet ingerszegénysége, és nincsenek meg mondjuk az online kapcsolattartáshoz a feltételek, Ott a kockázati tényezők is átrendeződhetnek, és máshogy súlyozódhat az előbbi felállás. Akár akkor mondjuk, hogyha csak egy enyhe depressziós állapottal is számolnom kell a gyerekem esetében, akkor már nem biztos, hogy a maradj otthon stratégia a legbiztonságosabb. Vagy más például, hogyha az otthoni munka mellett, vagy miatt ugye a kicsi gyerekeim kevesebbet mozognak, vagy többet ülnek a képernyők előtt, és esetleg a rám nehezedő nyomás miatt iszonyú türelmetlen vagyok velük, vagy megint más, hogyha egyedülálló szülőként küzdködök, és szintén más, hogyha ugyan szorongok, és szívesen maradnék még a gyerekekkel otthon, de mondjuk éhen halunk, hogyha ezt megteszem, és nem megyek vissza dolgozni. És akkor ehhez az kell, hogy a gyerekek intézménybe kerüljenek. Szóval látjuk, hogy ezeket a döntéseket az aktuális élethelyzetnek megfelelő érvek és ellenérvek rendszerében kell meghoznunk, és tiszteletben kell tartanunk, hogyha másoknál ezek másfelé súlyozódnak.
Szerintem tök fontos, amit mondasz, és az jutott eszembe, amit mondtál most az előbb az érvek és ellenérvek rendszeréről, meg a korábbi elméletekről, hogy a jelenlegi helyzetben is, meg igazából máskor is, de ezt most tegyük félre, azzal járunk a legjobb, hogyha döntünk. Tehát, hogyha csökkentjük a bizonytalanságot, hogyha több választási lehetőség is van előttünk, akkor egy ilyen alapos mérlegelés után törjünk lándzsát valamelyik mellett. Mert hogy a kontrollt ezzel tudjuk legalábbis elkezdeni visszacsalogatni az életünkben, nem feltétlenül azzal, ha a házba lépés előtt ilyen ipari magas nyomású eszközökkel fertőtlenítünk mindent az ételektől kezdve a kutyán át a gyerekig. Mondjuk lehet, hogy az utóbbi ez komolyabb stressz nekik, meg nekünk is.
Hát igen, egyrészt igen, de ez csak akkor igaz, hogyha a döntésünkkel számíthatunk valami egyértelmű következményre. Ugye? Csak akkor csökken a stressz. Hogyha ez nem lehetséges, vagyis döntenünk kell, de nem igazán tudjuk a következményeket kiszámítani, akkor az ezzel kapcsolatos szorongás olyan apró lépésekkel kell csökkentenünk, amit még mi kontrollálunk. Vagyis, hogyha nem is így a magas nyomású fertőtlenítő eszközt nézzük, de hogy azért léteznek olyan stratégiák, vagy kialakíthatunk olyan stratégiákat, mondjuk egy életszerű példán keresztül nézzük, hogyha én szorongok mondjuk a vírustól, és féltem a hozzátartozóimat, de nincs mit tenni, mert mondjuk a munkáltatom sakmatot adott, és be kell adnom a gyereket oviba, vagy táborba, mindegy, akkor az ezzel kapcsolatos szorongásomat még mindig megpróbálhatom minimalizálni így azzal, hogyha tudatosítom mondjuk azt, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyerekek egészségét nem fenyegeti komoly veszély, illetve hogyha tudatosítom azt, hogy egyébként talán a vírus terjesztésében sem játszanak a korábban gondolt mértékű szerepet, de vannak cselekvéses stratégiák is, amiket alkalmazhatok, például az intézménybe menet használhatok a tömegközlekedés helyett mondjuk biciklit, vagy mehetünk sétálva, hogyha mondjuk autó nem áll rendelkezésre, de természetesen autóval is mehetek, vagy megtaníthatom a gyereknek a higiéniás szabályokat, amiket én is betartok, stb.
És mit gondolsz arról, hogyha a gyerekkel, illetve a gyereket is érintő visszatéréssel kapcsolatos döntési helyzetben a szülő olyan pozícióban van, hogy mérlegelheti a gyerek, nem tudom, fejlődésével kapcsolatos aspektusokat, mármint hogy a gyereknek mi a legjobb ebben a helyzetben? Vagy erre mi a szakmailag képviselhető álláspont?
Hát én remélem, hogy egyébként így kevesen vannak olyan döntési helyzetben, amikor nem tudják mérlegelni a gyerek fejlődésével kapcsolatos aspektusokat. Ugyanakkor erre a kérdésre megint csak nagyon nehéz válaszolni, mert ugye itt is, mint ahogy az előbb egyéni élethelyzeteket kell mérlegelnünk, ugyanakkor azért ez a kérdés az utóbbi hetekben a tanácsadói munka során is többször felmerült a hozzám forduló szülők részéről is, hogy ez az időszak hogyan hat majd a gyerekek fejlődésére. És ezzel kapcsolatban szerintem fontos értenünk, hogy én azért is tartom iszonyú fontosnak, hogy arról tudjunk sokat beszélni, hogy a szülők hogy tudják menedzselni az őket érő stresszt, mert alapvetően, hogyha ők érzelmileg elérhetőek tudnak maradni a gyerekeik számára, legyenek azok kisebbek vagy nagyobbak, és a gyerekek meg tudják élni azt, hogy ebben a nekik sem könnyű helyzetben továbbra is van támaszuk. Tudnak a szorongásaikkal kikhez fordulni. Vagy egyáltalán ki tudják fejezni azt anélkül, hogy mondjuk a szülő feje lerobbanna, mondjuk egy esetleg szorongást keltette hiszti okán, hogyha mondjuk a gyerek nem verbalizál még olyan jól. Akkor a gyerekek fejlődése ebben a helyzetben nem akad el. Persze fontos ebben látnunk azért az idői tényezőt is, hogy amíg a rendkívüli helyzet csak hónapokat ölel át, nyilván ez se könnyű átvészelni, de hogy azért ez az időszak nem fogja feltétlenül negatív irányba befolyásolni a fejlődését, sem a szociális kompetenciáinak alakulását egyik gyereknek sem. Természetesen az egy teljesen más kérdés, hogyha mondjuk a extrém rosszak a körülmények is, és a gyerek egy bántalmazó, mérgező légkörben, mondjuk a külvilágtól hermetikusan elzárva tengeti a mindennapjait. Az egy komoly probléma, és ilyen esetekben, ahogy eddig is, de ugye most azért a maradj otthon stratégia miatt a gyerekvédelemnek és a családsegítő szolgálatoknak hangsúlyozottan fontos szerepük van. És a másik dolog pedig, hogy azért ezt a kérdést elő kell vennünk szerintem akkor újra, amikor a szociális távolságtartással és a maradj otthon stratégiával nem hónapokra, hanem évekre előre kell majd számolnunk, de azért szerencsére most egyelőre úgy látszik, hogy talán nem ez a helyzet, és reméljük, hogy ez így is marad.
Hát legyen így. Nekem most még egyébként az jutott eszembe a szülők stresszelésével kapcsolatban, hogy van egy aggódási körök elnevezésű, talán módszertan, azért mondom így, hogy talán, mert nagyon egyszerű. Ami egyrészt magyarul nagyon rosszul van fordítva, mert angolul ez a circles of concern, ami nem, a concern az nem csak aggódást jelent, hanem azt is, hogy valami, amit figyelemmel kísérek. De a lényeg, hogy ott az a mondás, hogy vannak azok hogy van azoknak a dolgoknak a köre, amik hatással vannak rám, de én is hatással vagyok rájuk. Ezt nevezik ők a befolyásolási körnek, és van az a kör, ami az aggódási kör, idézőjelben, ami azokat a hatásokat tartalmaz, amik hatással vannak rám, de amikre én nem tudok hatással lenni. És vannak olyan emberek, akik az egész életüket az aggódási körükben élik, és teljesen tehetetlennek érzik magukat az életükben, ami nyilván borzasztó stresszes. Viszont a tréningeken gyakran mondom el ennél a témánál, felszokott merülni, akkor nyilván ezt kell lecsökkenteni, hogy ez nem jó hozzáállás, hogy a befolyásolási körömet őrült nagyra veszem, az aggódási körömet meg kicsire, mert akkor egyfolytában mikromenedzselek mindent, és elaprózódom, mert mindenbe bele akarok nyúlni. Meg az lesz a baj, hogy nem fogok tudni előre tervezni, hiszen nem látok messzebb az én hatáskörömnél, és minden váratlanul ér. Na, de röviden igazából csak annyit akarok ezzel mondani, hogy ezt a két kört mindig érdemes fejben tartani, és csekkolni, hogy mire van ráhatásom, és mire nincs, és figyelni azokra a dolgokra, amikre meg nem vagyok hatással, de ők rám igen. És akkor még egy dolog, hogy sokszor van az, hogy valaki, meglátjuk, hogy valaki ilyen aggódási körben van, akkor az egy jó megközelítés, hogy megpróbálom őt behúzni a befolyásolási körébe, és azt mondani, hogy oké, de nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni.
De és egyébként így a vírussal kapcsolatban, mert hogy én bennem most így felrém lett egy ilyen kép, hogy terjedt valamilyen nagyon hasonló még az elején, amikor kezdődött így a vírus, hogy akkor mi az, amire én befolyással tudok lenni, és hogy mi az, amit el kell engednem, mert hogy egyébként így aggódhatok rajta, de hogy igazából az, hogy most akkor aki nem tudom, a játszótérre bejön és nem visel maszkot, tehát nyilván nem fogom tudni így ráragasztani, vagy stb. Tehát, hogy egyébként ez konkrétan szerinted hogy tud kinézni ez az ilyen módszertan, hogyha mondjuk így a mostani bizonytalan helyzetre vetítjük, és hogy az ezzel kapcsolatos szorongásokat próbáljuk csökkenteni.
Szerintem itt azt is figyelembe kell venni, hogy konkrétan ki az, ki mitől szorong. Szerintem ez is itt benne van, mert ki min aggódik ebből a szempontból. De nyilván nem véletlenül kapott ekkora hangsúlyt az a médiában is, meg egyébként mindenféle javaslatban is, hogy mindenki mosson kezet, ahogyha elmegy valahová, akkor viseljen maszkot, hogyha most, és nyilván nem, én nem a nyílt térre gondolok, hanem hogyha zárt terekbe megy valaki, vegyen kesztyűt, hogyha egyébként úgy alakul, hogy olyan dolgokhoz kell, tudja, hogy olyan dolgokhoz kell hozzáérni, mondjuk a tömegközlekedésen, hogyha utazik, akkor ez egy ilyen, az egy ilyen jó példa erre. Ha egy mód van rá, akkor nyilván kerülnie kell azokat a helyeket, ahol rengeteg ember van összeverődve. Na most nem fogom elmondani ugyanazokat a dolgokat, ami egyébként így nagyon sok helyen már megjelent, de hogy kismillió olyan dolog van, amivel egyébként ezt a fajta kontrollt, tehát hogy be tudjuk húzni ennek egy jelentős részét a befolyásolási körünkbe. És én azt gondolom, hogy természetesen ezt az egész helyzetet figyelemmel kell kísérni, de most azon, hogy szétaggódom magam, hogy nem tudom, mi fog történni velem és szeretteimmel, és emiatt nem tudom, otthonról ki sem mozdulok és szorongok, szerintem az nagyobb kárt okoz, mint hogyha egyébként élem az életemet.
Igen, azt gondolom, hogy erről talán már az a legelső adásban is beszélgettünk, és azért ez egy nagyon hasonló dolog azért, amit most ilyen kis módszertan formájába öntve elmondtál, mint amiről egy pár perccel ezelőtt is beszéltünk, hogy itt akkor a döntések meghozásakor hogyan próbáljuk csökkenteni a szorongásunkat, ugye, hogyha bizonytalanok vagyunk így a döntésünkben, és hogy akkor így, tehát hogy akkor próbáljuk azokkal a dolgokkal, ami a befolyásolási körünkben van, ilyen gyakorlatként, hogyha azokat így csináljuk, akkor ez csökkenti majd a döntéseinkkel kapcsolatos szorongást, legyen az a ugye a gyerekkel kapcsolatos döntés, vagy így olyan van. Döntés, ami egyébként a gyerekre is hatással van, hogy egyébként mi hogyan éljük meg a szorongást, de szerintem most már kezdünk így egy picit így szájbarágósak lenni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy...
Jó. És ha már ennyit beszéltünk a bizonytalanságról, akkor most mondok egy olyat, ami teljesen biztos, lejárt az időnk. Úgyhogy zárul már a szülői értekezlet, és találkozunk veletek 2 hét múlva ugyanitt. Addig is drukkolok, hogy a lehető legtöbbször legyetek biztosak abban, hogy melyik szikla alatt van a kígyó.
Bizony, a digitális kígyó populáció legyen veletek.
Sziasztok!
És Pocahontas. Sziasztok!